prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, eseménydús nyári hónapokon vagyunk túl, tőkepiaci szempontból is komoly turbulenciák zajlottak, műsorunk első részében ezeknek a hátterét tekintjük át, milyen tanulságai vannak egy gyors esésnek, diverzifikációs vagy kockázatkezelési szempontból, mire érdemes különösen odafigyelniük a befektetőknek. Műsorunk második részében a nyári hónapok szempontjából kiemelkedő utazási, utasbiztosítási piacot tekintjük át. Hogyan lehet jól kezelni a rendkívüli helyzeteket, és milyen kárenyhítési, kártérítési lehetőségek vannak? Ezeknek mi a módja a gyakorlatban? Szakértő vendégünkkel ezt fogjuk megvizsgálni.
Ez még mindig a prémium kategória.
Izgalmas időszakot éltünk meg az elmúlt hetekben, egy-két hónapban a tőkepiacokon. Itt van velünk a stúdióban Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Mennyire számítottatok arra, hogy ez a nyár ez ilyen turbulens lehet, és mi indokolta ezeket a mozgásokat?
Mindenki eltervezte a nyaralását, meg a nyári programjait, de abban reménykedve, hogy ugye egy szokásos ilyen unalmas július-augusztus vár a befektetőkre, aztán nem ez történt. Július vége fele már ugye beütött egy kicsit a negatív eseményeknek így a láncolata a tőkepiacokon a hatások, és ugye ezt követően gyakorlatilag az augusztus az nagyon meredeken is indult. Tehát az elmúlt egy-két hét az, ami egy picit talán kezdi ezt a szokásos jellegét ölteni, tehát kicsit megnyugodtak a kedélyek, de volt egy ilyen 3-4 hét, nagyjából jelentési szezonnal egybevágóan, ami azért hát nem lett túlságosan nyugodt. Itt a japán yen piacán volt egy elég jelentős turbulencia, különböző pozíciókat zártak gyakorlatilag a befektetők. Itt van egy elég komoly kamatkülönbség ugye a japán yen is mondjuk más, akár fejlett országban, vagy akár ugye kicsit egzotikusabb devizákkal szemben. Ezt a kamat különbözetet gyakorlatilag használták ki a befektetőt, tehát ilyenből vásároltak tulajdonképpen más eszközöket, amik magasabb kamatozásúak, tehát egy ilyen kamat arbitrás, carry trade, tulajdonképpen ez történt. Ahogy a különböző kommentárok érkeztek kamat csökkentésekkel kapcsolatban, például mondjuk a Fed részéről, úgy vált egyre fenyegetőbbé, vagy egyre izgalmasabbá az a kérdés, hogy meddig maradt fent ez a fajta kamat különbözet mondjuk a japán yen szempontjából, és ugye a japán gazdaság felől pedig inkább kamat emelésekkel kapcsolatos hírek, kommentárok érkeztek, tehát hogy ez a fajta összeszűkülés ennek a kamat különbözetnek okozta azt, hogy sokan elkezdtek azon gondolkodni, hogy zárják a pozíciót, és hát nyilván, ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy klasszikus tőkepiaci folyamat, tehát hogy a tömeg az hirtelen nagyobb volt, mint az az ajtó, amin ki akartak férni, és hát úgy ennek lett ugye az a következmény, hogy egy látványos pár napig tartó, azért elég komoly turbulencia vette kezdetét, és nyilván ilyenkor azért a különböző eszközosztályok ezt megérzik. A japánján egy viszonylag magas ismerettséggel bíró pozíció, tehát elég nagy pénzek vannak benne, az sem biztos, hogy pontosan meg lehet becsülni, hogy mekkora, tehát lehet olyan kutatásokat olvasni, amelyek azért így szóródtak, hogy mennyi pénzről van valójában szó, tehát hogy a hatása az viszont nem csekély, tehát nyilván így más eszközosztályok részvényekre is azért így ilyenkor negatív hatás gyakorol, és hát ez gyűrözött be gyakorlatilag a tőkepiacokra, ezen lovagolt gyakorlatilag mindenki, nyilván az elemzők, a brókerek, nyilván a pénzügyi média, tehát hogy mindenki azt próbálta kitalálni, hogy mi lehet a hatás. Talán még egy gondolat ehhez, hogy ami a leglátványosabb következmény volt, ez az úgynevezett félelemindex, tehát ez a VIX index, ez egy olyan mértékű kilövést mutatott, amelyet ilyen 2008-9 óta nem nagyon lehetett látni így egy-két nap leforgása alatt. Tehát, hogy itt akár az abszolút értékét nézve, akár az emelkedés mértékét, vagy a pontban, százalékban kifejezve, ez egy hirtelen nagyon-nagyon durva tőkepiaci turbulenciának tűnt. Aztán, ahogy az ilyenkor lenni szokott egyébként, főleg az ilyen kicsit talán ilyen elszigeteltebb technikai vagy egyéb eseményekből kifolyólag azért viszonylag gyorsan csillapodtak a kedélyek, de a kockázatok azért ott maradtak, tehát nem szűntek meg teljesen.
Mi az oka annak, hogyha egy pár napon belül, ahogy fogalmaztál, azért meg tudnak nyugodni a kedélyek, hiszen ilyenkor azért nagyon sok befektető fejében megfordul az, hogy úristen, mi van akkor, hogyha ez valami egészen új trendnek a kezdete, és ilyenkor azért akár egy medvepiacnak a rémképe is ott van sokak fejében, illetve egy ilyen elinduló néhány százalékos esés után azért sokan mérlegelik akár éveken át tartó emelkedést követően realizálni ezeket a nyerességeket, és mielőtt esetleg egy érdemi lejtmenetbe kapcsolna a piac, azelőtt még zárni ezeket a pozíciókat.
Igen, ugye ez mindig egy érdekes kérdés. Ugye van ez az elmélet, hogy pánik, vagy mondjuk ilyen turbulencia, az további turbulenciát szül, hiszen az idegesség az gyakorlatilag egy ragadós valami, tehát hogyha pánikolnak a traderek, akkor pánikolni kezdenek a hosszabb befektetők is, pánikolni kezdenek a jegybankárok is, pánikolni kezdjük mindenki, gazdaságpolitika, stb. Van egy ilyen beavatkozási szükségkényszer, ami picit ilyenkor megjelenik, hogy nyugtassák a kedélyeket. Ugye mondjuk a kapitalizmusban gondolkodunk, akkor azért az is igaz, hogyha van egy mondjuk egy japán ilyen dollár pozíció, amik elindul lefelé, tehát hogy elkezd erősödni a japán ilyen, hogy abban reménykednek a befektetők, hogy kamatot fog emelni, ugye a japán egy bank, dollár kamat előnye az csökkenni fog, ezeket a korábbi pozíciókat elkezdik zárni, hogy nyilván elindul lefelé az árfolyam. Ott viszont már lehet, hogy sokan gyakorlatilag úgy gondolkoznak, hogy hát most gyengült 5-6%-ot a dollárra jennel szemben, vagy erősödött a japán, így is mondhatjuk, és ezeken a szinteken meg azon gondolkozik, hogy kicsit túlreagálják a befektetők, inkább beállnak a másik oldalra, mert ők azt gondolják, hogy tehát csökkenő kamat előny, de még mindig valamekkora kamat előnye lesz mondjuk a dollárnak a jenhez képest, még így is, és egyébként egy kicsit szélsőséges piaci mozgás látható, beállnak gyakorlatilag az ellentétes oldalra, és ezáltal stabilizálják az árfolyamot. Tehát ez a fajta ilyen kiegyenlítő hatás, ez a fajta szelep, ez jól működik ebből a szempontból, és kicsit természetszerűleg is tud ilyenkor csillapodni, akkor legalábbis nyilván a kedély állapot, hogyha nem érkeznek ilyen nagyon-nagyon negatív bejelentések. Tehát, hogy például mondjuk nem jöttek olyan hírek, hogy valamelyik szereplő nagyon-nagyon túlvállalta magát ezekkel a pozíciókkal, és most ilyen likviditási problémái lennének. Tehát, hogy ilyen hírek nem igazán érkeztek ilyen nagyobb szereplők. Tehát ez nyilván az, hogyha ez nem történik meg, és gyakorlatilag a tőkepiacot hagyják a természetes formájában működni, akkor azért tud egy picit csillapodni ez a fajta ilyen pánik hangulat.
Hogy látod, mennyire érkezhetünk meg egy lényegesen turbulensebb, volatilisebb időszak felé, vagy újra visszatér az a kellemesebb, kényelmesebb tendencia, ahol azt láthattuk, hogy a kockázatos eszközök alapvetően jól tudnak teljesíteni. Tehát milyen várakozásaitok vannak most így ebben a helyzetben?
Rövid távon megnyugodtak a kedélyek valamilyen formában, azért visszatért az élet az úgynevezett normál kerékvágásba. Tehát az árfolyamok elindultak szépen lassan felfelé, a volatilitás lecsökkent. Az fontos látni, hogy honnan jöttünk, tehát hogy az azt megelőző egy-másfél éves időszakban azért nagyon-nagyon lecsökkent a volatilitás. 22. októberétől kezdődően azért egy komoly konjunktúra vette kezdetét az árfolyamok szintjén. Az amerikai gazdaság lassulását azt mindenki várta, de nem történt meg, tehát a gazdasági teljesítmény a fundamentumok terén azért nem volt rossz. Az árfolyamok is szépen ezen a félelem falán azért így emelkedtek fölfelé, ugye új csúcsokra, és lecsökkent a volatilitás. Most nyilván ebbe azért így meg tudott érkezni egy olyan periódus, ami kicsit ettől eltérő, tehát egy ilyen rövid távú hiszti. Mi alapvetően az első között voltunk így, akiket én olvasok azok közül a piacon, akik ezt így egy rövid távú, adott esetben vételi lehetőségként is definiálták. Láttuk azt, hogy ez egy komoly turbulencia, de azt is láttuk, hogy a fundamentumok, a főbb trendek nem tűnnek úgy, hogy nagyon megsérültek volna. Ettől még nem adnak el kevesebb csippet, ettől még ugye az a mesterséges intelligencia forradalom, ez nem változott meg, tehát hogy nem egy olyan jelenség történt, ami tényleg elgondolkozott volna mindenkit, mint mondjuk a koronajárvány 2020 márciusában, hogy hú, akkor most mi lesz, tehát hogy most akkor mi lesz a világgal, stb. Nem ez történt most. Ez egy rövid távú tőkepiaci szempontból nyilván jelentős, de rövid távú eseménynek tűnik, vagy tűnt legalábbis jelenleg. Azt gondoljuk, hogy tehát ebben a trendben ez viszonylag természetesen meg tudott érkezni. Tehát nagyon csökkenő, alacsony volatilitás, mert hirtelen egy ilyen párhetes periódus. Tehát ez valószínűleg ez a nagyon-nagyon durva turbulencia nem fog visszatérni, mint mondjuk 2-3 héttel ezelőtt, de arra azért számítunk, hogy az a környezet sem, ami mondjuk így az azt megelőző hónapokban, negyed években volt. Tehát ez a túlzottan nyugodt 10, meg 11, meg 12-es fix index, ami ritka, 2017-ben nagyjából ezt láttuk. Nagyon-nagyon alacsony volt a volatilitás. Ebből azért meg tudott érkezni 2018 egy lényegesen emelkedettebb volatilitással, időnként nagyon megugróan, de összességében is az év átlagát tekintve is azért egy picit izgalmasabb környezettel, és mi arra számítunk, hogy valami hasonló lesz majd most is. Akár a japán ilyen oldaláról itt még lehetnek meglepetések. Tehát azt gondolni, hogy ezt akkor teljesen felejtsük el ezt a problémát, ebből már nem lesz semmi olyan turbulencia, negativitás, ami így a tőkepiacokra, részvénypiacokra például ráragadhat, hogy ez nem lesz. Ezt szerintem nagyon nagy felelőtlenség lenne most még gondolni. Van rá esély, tehát valószínűséggel dolgozunk, de azért szerintem kellően nagy az esélye annak is, hogy innen még jöhetnek negatív meglepetések. Jöhetnek innen még egy-két hetes periódusok, amikor picit megint mindenki elbizonytalanik. Mennyi pénzről van szó, pontosan milyen szereplők, hogyan vannak érintve. Tehát itt lesznek még kérdések, amikre így lesznek időszakok, amikor a befektetők nem fognak megnyugtató válaszokat kapni, és akkor idegesség lesz a piacon. Hagyományosan is igaz egyébként, hogy azért szeptember, október az nem szokott egy ilyen nagyon nyugodt periódus lenni a tőkepiacon. Jönnek a befektetők, mindenki kinyaralta magát, és akkor tulajdonképpen a, az őszi hónapokban egy ilyen csapkodás az azért elő szokott fordulni, hogy egy izgalmasabb periódus veszi kezdetét. Ebből kiindulva azért olyan nagy meglepetés nem lenne, ha azért egy picit mozgalmasabb és változékonyabb tőkepiaci környezet jönne a következő fél évben, egy évben, de a fundamentumok terén, tehát például a gazdasági teljesítmények kapcsán ugye várunk lassulás, várunk lendinget, de nem nagyon durvát, és egyébként a jegybankok reagálnak, tehát látszik, hogy az árazások, előretekintő árazások, kommentárok a Fed részéről, ezek reagálnak, tehát hogy ez a kamat várakozás, ami mondjuk fél-egy éves időtávon, akár LKB, akár Fed részéről megfogalmazódik, ez ugye folyamatosan tolódik lefelé, például az ilyen események hatására is. Például egyébként az MNB sajtótájékoztatóan is ugye ez elhangzott, ez benne volt a szlájdok között, hogy ugye jelentősen tolódtak lefelé ezek a kamatvárakozások. Lesz egyfajta monetáris lazítási reakció, vagy elég erőteljesen feltételezhető, és akkor nyilván ez a tőkepiacokat stabilizálni fogja, ez egy pozitívum is lehet akár a mérlegnek az egyik oldalán. Emiatt ilyen nagyon-nagyon rossz fundamentális változásokra, trendekre mi nem számítunk, mi arra számítunk, hogy menni fogunk fölfelé, csak egy picit nagyobb amplitúdóval. Ez a tradereknek egyébként tök jó, mert akkor tudnak rövid távon kereskedni, főleg egyedi sztorikba, és egyébként a hosszú távú befektetőknek sem rossz, és miközben lesznek olyan eszközosztályok, például akár az aranyat megemlíthetném, amelyek ilyenkor még lehet, hogy jobban fókuszba is kerülnek. Befektetői szemben nézve ez egy nem feltétlenül rossz környezet, de az eddig se volt az, tehát hogy az idei évet megnézzük, ilyen 20%-os hozam, az nagyon ritka 8 hónap alatt. Nem valószínű, hogy ugyanez a 8 hónapban majd megint folytatódni fog, de azért inkább felfelé várjuk a piacokat. A legutóbbi jelentési szezon az nem lett annyira erős, tehát itt azért vannak kérdések, és ami egyébként szintén nagyon fontos, hogy tényleg elkezdődik a Fednek ez a kamatcsökkentési ciklusait, ugye szeptemberben várják, és akkor lesz még 1-2-3, attól függ, hogy a piac éppen mennyire, milyen eseményeket próbál beleárazni. Most jelenleg szerint úgy néz ki, hogy azért még pár kamatvágás simán előfordulhat. Ennek az elmaradása is valószínűleg tőkepiaci turbulenciát okozhat.
Említetted a Covid-járványt, mint a legutolsó intenzív medvepiacot, ahol nagyon komoly index zuhanások voltak megfigyelhetőek. Milyen tanulságai vannak egy gyors esésnek, akár diverzifikációs vagy kockázatkezelési szempontból a befektetők számára?
A tőkepiacon minden picit máshogy történik, mint a reálgazdaságban. Az árfolyam esése is, a visszapattanása is, az aktuális helyzete is. Akár az elmúlt hetek eseményeit, hogyha nézzük, elég egyértelműen látszik, hogy ezek az algoritmusok, kereskedési rendszerek, az online térnyerése nyilván, a különböző programok, robotok, tehát hogy fel tudják gyorsítani a folyamatokat, tudnak aktiválni stop-lossokat, ezeknek az aktiválása további esésű, tehát be tudják gyorsítani ezeknek a trendeknek a hatását rövid távon. Hogy tud egy befektető védekezni, hogyha hosszú távban gondolkodik? Tehát az idei évet nézzük, 8 hónap telt el nagyjából. Gyakorlatilag annak az esélye, hogy pluszos lesz egy 8 havi hozamunk, az mondjuk a 60%, így az S&P 500 adatai alapján, és 40%, hogy nem. De most ezt egy órás kereskedésre nézzük, akkor meg ilyen 50-50. Tehát, hogy most minél rövidebb távon játszik valaki, annál valószínűbb, hogy a véletlen fogja eldönteni a kimenetet, és minél hosszabb távon játszik valaki, annál inkább tudja ezeket a statisztikai valószínűségeket saját maga javára fordítani. A legegyszerűbb védekezési mód az az, hogy nem rövid távon, nem perces grafikonokon, meg nem néhány napos időtávon gondolkodik valaki, hanem egy picit hosszabb távot engedélyez magának. Ez nem annyira nagy bűn szerintem azért, hogyha valaki befekteti. Főleg, hogy részvényekről van szó, akkor azért nyilván Warren Buffettnek az időtávja az a végtelen, kivéve, hogyha kiszáll egy részvényből, ugye akár az Apple-ből, de hogy inkább egy nagyon hosszú időtáv. Ezt nem kell mindenkinek, de azért lehet ebbe az irányba is mozogni, és akkor lehet egy kicsit a portfólió szinten is értéket teremteni, meg lehet, hogy több idegszállal marad az embernek a végén.
A globális piacokon ott folytatódhat a technológiai szektornak a meghatározó szerepe? Amiatt is kérdezem, mert ha megnézzük az elmúlt kereskedési napokat, akkor azért például az Nvidia kurzusa az nem minden esetben ment abba az irányba, amerre például az S&P 500. Tehát itt, minthogyha látszana valamekkora divergencia ilyen értelemben.
Igen, az Nvidia az most nyilván jelentése miatt is azért összességében nem kapott egy kedvező fogadtatást. Itt azért legyünk igazságosak, nagyon-nagyon magasan lévő lécet kellett volna megugrania. Hát ez időnként előfordul, hogy az ilyen felkapott slágeriparágakat picit így a várakozások szintjén is túlvárják a befektetők. Ez amióta világ a világ, ez így szokott történni. Ebben semmi meglepő nincsen. Időnként ezeket teljesíti, időnként nyilván nem egy cég, tehát ebből a szempontból ez a chipgyártókra nézve azért mondjuk egy rövid távon azért nem jelent túlságosan sok pozitívumot. De összességében a hosszú távú trendek, vagy azok a folyamatok, amelyek ugye az életünket meghatározhatják, akár a mesterséges intelligencia forradalom, aminek szerintem a tényleges hatását, meg a végét nem is látjuk, szóval nem is tudjuk még elképzelni, mondjuk egy 20 éves időtávon, 25 éves időtávon, hogy itt majd milyen dolgok fognak emiatt történni, milyen technológiák, milyen gazdasági lehetőségek jönnek majd létre. Tehát ennek még csak az elején vagyunk szerintem. Ebben egy ilyen rövid távú megbicsaklás lehet az Nvidia, akár egy-két hetes időtávon, vagy akár egy-két hónapos időtávon is, de tartósan nem valószínű, hogy itt ilyen nagy változásra kerül sor így az iparág szintjén. Ami viszont mondjuk egy lassuló, vagy egy picit ilyen recesszióval kapcsolatos félelem miatt kialakult a piacon, akár amerikai gazdaságot, ugye jelenleg 30%-ra teszik az esélyét az elemzők. Most nyilván van, aki azt mondja, hogy 50, van, aki azt mondja, hogy 25, van, aki azt mondja, hogy 45, tehát hogy szóródnak a várakozások, de volt olyan mondjuk másfél-két év, és valaki 100%-ra vett, ez nem történt semmi, tehát hogy azért érdemes diszklémerekkel kezelni ezeket az előrejelzéseket, de azért félnek egy picit a lassulástól a befektetők, ez itt többségében elmondható és igaz, és ilyenkor azok a cégek, akik el vannak adósodva, tehát sok hitelt kell visszafizetni, sok kamatot kell fizetni, egy kicsit rosszabb gazdasági környezetben azért jobban megérzik profit oldalon, hogy valami nincs rendben, míg azok a cégek, akik tele vannak készpénzzel, és maximum majd olcsón tudnak felvásárolni, vagy simán átvészelik ezeket a nehezebb időszakokat, ők sokkal jobb helyzetben vannak, és nem lenne meglepő, hogyha ezeket a cégeket preferálnak a befektetők, és egyébként a technológiai szektor, még hogyha most nem is a chipgyártókról beszélünk, hanem ez egy nagyobb, mondjuk akár a hétmesterlövész papírról, Nvidia-t leszámítva, tehát mondjuk egy Microsoft, Apple, akár a hirdetési cégek, Google-t, hogyha megnézzük, tehát hogy elég jelentős cash pozícióval rendelkeznek. Őket lehet, hogy szeretni fogják a befektetők, és egyébként a koronajárvány, mikor ugye megjelent, a visszapattanás, mikor elkezdődött ilyen április környékén, 2020-ban akkor is ezek a cégek voltak első körben, akik a flowból tudtak profitálni, mert beléjük hitte azt a piac első körben, hogy valószínűleg az elsők között lesznek, akik úgy jobban átvészelik még ezt a nehezebb és rossz időszakot. Aztán nyilván persze az online fókusz is ennek egy vetülete volt, ez most kevésbé lesz igaz, de összességében ezektől a tech cégektől mi nem várunk emiatt most sem rossz teljesítményt.
Térjünk hazai vizekre, illetve a hazai befektetőknek a portfólióira. Tudjuk, hogy az infláció követő állampapíroknál ott lényegesen alacsonyabb hozamok várhatóak majd valamikor a következő évtől. Itt mire számítotok, mennyire rendeződhetnek át a portfóliók, és mennyire nyílhat meg a tér akár jobban hazai részvények, vagy ezekhez kötődő egyéb eszközök, befektetési alapok irányába?
Magyar piacra kapcsolatban ugye elég optimisták vagyunk, ezt többször kiemeltük, tehát hogyha így globálisan nézünk mondjuk részvénypiacokra, akár árazásból kiindulva, most ez csak egy példa, de hogy azt látjuk, hogy a régió kimondottan olcsó, a magyar piac meg még azon belül is, tehát hogy a magyar eszközöknek az árazottsága az nem magas, tehát nem mérik vaskos szorzóval ezeket a részvényeket. Most külön-külön kitérhetnék akár a blue chipekre, de nyilván ők teszik ki a Bux Index nagy részét. Látszik, tehát egyszerűen a befektetői értékítélet az most olyan, hogy azért kicsit talán óvatosak a magyar részvényekkel kapcsolatban, nyilván költségvetés kapcsán azért elég sok javulást várnak még a befektetők, a gazdasági növekedésnek is vissza kellene térnie egy olyan tartományba tartósan, tehát nem az, hogy csak egy-két negyed évvel, hanem tartósan, ami mondjuk egy erős fogyasztással, erős beruházási szinttel, erős ipari számokkal alátámasztva is egy ilyen stabilitást mutat, és az nyilván sokkal inkább meghozná a befektetőknek is a bizalmát. Ez megjelenne a magyar részvények árazásában is. Valószínűleg mi arra számítunk, hogy ez meg is fog történni. Következő egy éves, két éves időtávon, hogy gyakorlatilag a fogyasztás beindulása is, azért látva mondjuk a pénzügyi adatokat, mondjuk a lakosság pénzügyi vagyonának adatait, annak a változását, ezt gyakorlatilag lehet látni, hogy azért elég komoly reál vagyon növekedés történik az utóbbi időszakban, csak ennek az óvatossági motívumnak kell majd még oldódnia, de ez előbb-utóbb lesz olyan reál vagyon, vagy lesz olyan vagyon tömeg, amely mellett ez már meg fog tudni történni, és az komoly gazdasági javulással és nyilván a magyar befektetési termékek eszközök, tehát akár a Bux Indexnek az árazottságában is testet fog ölteni, vissza fog jönni a bizalom, és ez nyilván segíteni fogja. Mi arra számítunk, hogy egy ilyen felülteljesítő eszközosztály, vagy eszköz lehet majd a magyar részvénypiac a következő időszakban is. Egyébként az idejében is látszódott ez már, noha csak egy nagyon pici felülteljesítés, de azért meg sikerült verni az amerikai piacokat, és most mi arra számítunk, hogy a következő időszakban erre minden esélye megvan a magyar piacnak, hogy ezt folytassa.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Cinkotai Norbert, a K&H értékpapír vezető elemzője volt a vendégünk a prémium kategóriában. Nagyon jó hétvégét!
Köszönöm szépen, én is jó hétvégét kívánok mindenkinek.
Ez még mindig a prémium kategória.
lassan véget ér a nyár, de élményekben, sporteseményekben mindenképpen gazdag hónapokat zárhattunk. A műsorunk második részében az utazási trendekkel, tendenciákkal és az ezzel kapcsolatos eseményekkel foglalkozunk elsődlegesen biztosítási szempontból. Ritkán érintjük ezt a témát, úgyhogy most egy ilyen jellegű elmaradásunkat pótoljuk. Itt van velünk a vonalban Kali József, pénzügyi és biztosítási szakértő. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Mi jellemezte az elmúlt hónapokat, a nyári szezont utazási szempontból? Milyen trendek, tendenciák jelentek meg? Illetve a megrendezett nagy sportesemények, azok mennyire befolyásolták az utazási kedvet, hajlandóságot?
A nyár ezen időszakában azért megfigyelhető, hogy túl vagyunk már azokon a pontokon, amikor már a szabadságolások miatt, akár a tengerparti, akár a hegyekbe, vagy bármilyen más utazás miatt érezhető egyfajta aktivitás az utazás területén. Teljesen mindegy, hogy milyen utazási eszközt veszünk figyelembe. Az idei nyár nagyon különleges volt, extrém formában megnőttek a járattörlések, a sztrájkok miatti késlekedések, útfelújítások, vágányzárok, illetve hát valóban két nagy sportrendezvény volt Európában, egyik a foci EB, a másik az olimpia, ami megnövelte a kedvet, illetve az utazási hajlandóságot, és ezeknek az együtt ható eredője, nem beszélve még itt a nagy meleg hullámról, valóban sok érdekes dolgot hozott a korábbi évekkel szemben.
A klímaváltozás hatásai tehát erőteljesen megjelentek immár Magyarországon is. Sorozatosan dőlnek meg a meleg rekordok, és hát olyan hőhullámok vannak több héten keresztül, amire korábban biztosan nem kellett számítani. Ez mennyire befolyásolja az utazási tendenciákat?
Valóban Magyarországon eddig soha nem látott mértékű hőhullám söpör végig. Ez azt jelenti, hogy sokan csak azért utaztak el, hogy egy hűvösebb, egy élhetőbb területen pihenjenek és töltődjenek. Tehát nem effektíve a nyaralás klasszikus értelemben azon része miatt történik meg, hogy elmenjen feltöltődni és egy picit lebarnulni, illetve a hozzá szükséges feelinget megérezni, hanem megjelent egy új célpiac Magyarországon is, amikor a nyaralást, amit egybekötünk egy tengerparttal, napfénnyel, meleggel, ma már felvált egy inkább skandináviai, inkább magaslatokra tartó célállomások, hiszen az emberek már pihenni inkább egy kicsit élhetőbb klímán tudnának. Ez mindenképp egy újdonság a korábbi évek figyelembe véve. Akár Skandináviát megfigyeljük, vagy akár a magasabban fekvő domborzatokat, hegyeket. Nagyon népszerű volt az idei évben. Mindenképpen meg kell említeni azt, hogy csúcsra vannak járatva például a repülőtársaságok, de megfigyelhető a kötött pályás közlekedésnél is, hogy rengeteg felújítás van Európában, de akár hogyha a gépjármű közlekedési eszközt választjuk, akkor ott is a sok útfelújítás nehezen tudta biztosítani azt, hogy A-ból B-be viszonylag tervszerűen előre megálmodott formában történjen meg az utazás. Tehát előfordult nagyon gyakran az, hogy már az utazásunk első időszakában egyfajta stresszfokozás volt érezhető, hiszen idén talán soha nem látott mértékben töröltek járatokat, repülőjáratokat, járatkésés szinte jellemzően minden úton megfigyelhető volt. Idei évben ráadásul egy informatikai leállás miatt is volt globálisan probléma, illetve szintén a melegre való tekintettel Magyarországon olyan reptér is volt, aki nem tudta biztosítani a biztonságos le- és felszállást, ezért konkrétan a napukra be kellett, hogy zárjon, és az oda érkező és induló járatokat át kellett deportálni egy másik légiforgalmi irányító központhoz, ami értelemszerűen azon ügyfeleknek, akik pont azon a napon szerettek volna azzal a géppel utazni, az mindenképp körülményes volt. A másik szempont, ami egy ilyen helyzetben megfigyelhető, hogy sikerült eljutni a célállomásra, nyaralunk, megvan az a hangulat, ami szükséges ahhoz, hogy az ember töltődjön, de jön egy telefon, ami kellemetlen hírt közöl, hogy olyan mennyiségű víz, adott esetben áradás, jégeső történt, ami az adott vagyontárgyban kárt okozott, és sajnos olyan eset is előfordult, amikor meg kellett szakítani a nyaralást azáltal, hogy haza kellett menni és rendezni azokat a dolgokat, ami egy ilyen helyzetben szükséges.
Ugye sok stresszt és kellemetlenséget említettél. Hogyan lehet ezek ellen bármilyen módon védekezni? Mi az, amit meg tud tenni az ember? Itt egészen egyszerű dolgokra is gondolok, például egy kulcsot ott hagyni valamelyik rokonnál, szomszédnál. Milyen megelőző lépéseket lehet tenni?
Így van. Nagyon szerencsés, hogyha ilyen apróságokra is tudunk gondolni, hiszen egy ilyen helyzetben akár egy ilyen szomszédba kulcs letétellel nagyon sok problémát el tudunk hárítani, de talán a pszichológiai felkészítést is érdemes idehozni, hogy ha arra készülök, hogy elő-elő fordulat az, hogy mondjuk 2-3 órát várakoznom kell egy repülőgépre, akkor egy ilyen pszichológiai állapottal elindulva valószínű, hogy kevésbé fog jelentős problémát okozni, hogyha valóban ez bekövetkezik. De talán ide sorolható az utasbiztosítási részleg is, ami jelentős mértékben akár járattörlés, akár járatkésés, vagy egyéb más tekintetben, tehát nem csak egy kifejezetten baleset és mondjuk a tengerparton egy sünibe való találkozásnak a megoldására használható, hanem például ilyen eseményekre is. És az is megfigyelhető, hogy az ügyfelek nagyon felkészültek ezzel kapcsolatban. Több hír is cikkezett Magyarországon arról, hogy az utasbiztosítások tekintetében egyfajta kereslet emelkedés megfigyelhető, és mindenki ki kell emelnem itt a sztornó biztosításoknak a népszerűségét, hiszen korábban szintén soha nem látott mértékben az utasbiztosítások mellé kiegészítőként sztornó biztosításokat is kérnek az ügyfelek, és ami számomra egy picit szakemberként meglepő, hogy belföldi utazások esetén is megnőtt ez az igény, tehát valóban az ügyfelek már ezeket a tervezhető kockázatokat, ha nevezhetjük így, megpróbálják így módon megosztani egy biztosítóval, árban ezek még mindig nagyon vállalhatóak, és valóban nagyon hasznos segítséget tudnak gyújtani egy nem várt esemény során. Itt megint meg kell említenem, hogy az Európai Uniós szabályzat szerint, hogyha az adott esetben ma járattörlés, vagy késés, vagy olyan esemény, ami adott esetben borzolhatja a kerélyeket extrém formában, akkor különböző kártérítési igényekkel élhet az ügyfél. Nagyon sok utasbiztosító lehetőséget teremt arra, hogy automatikusan, kvázi ingyenes szolgáltatásként tudja azt biztosítani, hogyha valaki egy mondjuk járattörléssel találkozik, és mondjuk neki nincs ideje vagy lehetősége ezt lemenedzselni, akkor hazaérkezve benyújtva pár dokumentumot az utasbiztosító segítségével ezt a kárigényt el tudja indítani, és attól függ, hogy milyen távolságú és Európai Unióból indult, vagy európai géppel indult, 250, 400 vagy akár 600 eurónyi értéket is tud még pluszba adott esetben a járatölés esetén a visszafizetett meneti jegyen felül még úgymond megkapni, ami nem minden esetben fedezi azokat a körülményeket, vagy azokat az állapotokat, ami az adott helyzetben előfordulhat, de mindenképp megkönnyíti anyagilag azt, ami egy ilyen helyzetben előfordulhat.
Maradjunk is akkor itt az utasbiztosítások, sztornóbiztosítások területén. Hogy néz ki a gyakorlatban mindez? Egyrészt szinte mindenkinek van manapság már bankkártyája, sok gold, platina bankkártyához eleve kötődnek bizonyos utasbiztosítások. Ezek mennyire használhatóak egy ilyen helyzetben? Mit lehet ezekről tudni? Mennyire érdemes egyébként külön is az utazási időtartamra egy biztosítást kötni?
A bankkártyához kapcsolt utasbiztosítások, azoknak valóban van értékük. Legnagyobb probléma talán abból adódik, hogy nem vagyunk teljesen tisztában azzal kapcsolatban, hogy területileg érvényes-e arra az országra, arra a régióra, ahova az utazás történik, illetve milyen mértékű biztosítási összegek szerepelnek benne, illetve ami még gyakran elő szokott fordulni, hogyha valaki elutazik, nem csak kizárólag pihenési napokat tervezett be, hanem aktív nyaralást is manapság akár a fiatal, akár az idősebb generációnál megfigyelhető. Gondolok itt mondjuk egy kerékpártúra, adott esetben nevezük hegymászásnak, de értelemszerűen inkább egy túrázáshoz tudnám hasonlítani, tehát ilyen aktív szabadidős sport tekintetében nagyon sok bankkártyához rögzített utasbiztosítás, úgymond csak a klasszikus, nevezhetjük bevásárló turizmusra tud megoldást nyújtani. Tehát én mindenképp azt javaslom, hogy amikor utaznak, előtte érdemes a bankkártyának ezen kiegészítőjét elolvasni, és hát nem elfelejteni azt, hogy tulajdonképpen ez is egy valamilyen költséget jelent számára, hiszen általában ahhoz, hogy platina kártyám legyen, annak van egy éves díja, az éves díjba benne foglaltatik azt, hogy van egy ilyen utasbiztosítási kiegészítés. Abban az esetben, hogyha azt tapasztaljuk, hogy azok az összegek elenyészőek, nem terjednek ki teljes mértékben, vagy az eszközeimre viszek több elektronikai eszköz, számítógépet, telefon, és az nem tudja lefedni, akkor mindenképp javasol, hogy választom egy kiegészítő biztosítást, ami pontosan segítségre tud lenni, hogyha ilyen vagy ehhez hasonló esemény bekövetkezik.
Amikor foglalunk egy hotelt, nagyon sokan már korábban, akár hónapokkal előre lefoglalják ezt, és általában ezek a szállodai költségek, ezek úgy néznek ki, hogy egy idő után már nem igazán lemondhatóak, nem téríti vissza ezeket a hotel, de ugye itt is jelentkezhetnek akár menet közben váratlan események. Tehát arra is gondolok, amikor valaki elkezdi ezt az utazást, de meg kell szakítania, vagy, ahogy említetted, adott esetben járattörlések miatt már el se tudja indítani, vagy olyan késéssel, ami esetleg annyira lerövidíteni ezt az utat, hogy ténylegesen nem tud megjelenni. Tehát hogy néz ki ennek az egésznek a biztosítási szempontból a gyakorlata, és mire kell figyelni, mielőtt megkötünk egy ilyen utasbiztosítást?
Azt be kell látnunk valóban, hogy minden nagyon drága lett. Tehát akár a repényeket vizsgáljuk, akár bármilyen egyéb más szolgáltási szektort veszünk fókuszba, akkor jelentős mértékű drágulást tapasztalható, különösen értelemszerűen a csúcs időszakban. Ahhoz, hogy ezt tudjuk legoptimálisabban megszerezni, ahhoz célszerű valóban úgymond holtszezonban, tehát egy nyaralást akár már a koratavaszi időzónában realizálni, de ez értelemszerűen magával hordozza azt a kockázatot, hogy mi van akkor, hogyha esetleg nem várt betegség, nehogy Isten tragédia, vagy olyan esemény történik, ami jelentősen befolyásolja az utazást. Erre érvényesek a sztornó biztosítások, amelyek abban tudnak segítséget nyújtani, hogy egy ilyen helyzetben a nem visszatérülő költségeket fedezzék, és így ugyan nem valósul meg az a utazás, amit én megterveztem annó, de viszont anyagilag nem vagyok hátrányos helyzetben. A sztornó biztosítások tekintetében mindenképp szem előtt kell tartani azt, hogy a vásárlás napján, tehát amikor vásárolta a repényt, vagy legkésőbb a következő napon célszerű ezt realizálni, ellenkező esetben már bizonyos kizárásokkal lehet ezeket eszközölni, illetve az én tippem, hogy célszerű utasbiztosítással együtt megvásárolni a sztornóbiztosítást is, mert hogy amúgy külön-külön is erre van mód, viszont jóval kedvezőbb a feltétel, és az önrész, tehát maga a kondíciókat, ha megvizsgáljuk, sokkal szerencsésebb helyzetbe kerül a kedves utas, árban meg igazából nincsen különbség, úgyhogy én mindenképp azt javaslom, hogy amikor megvan az úti cél, kellően távol van, és úgy érezzük, hogy ez a biztonság nekünk fontos lenne ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben segítséget kapjunk, mondjuk egy szolgáltató, egy biztosítótól, akkor utasbiztosítás, kombó, sztornó biztosítással válasszuk a megoldást.
És akkor a sztornó biztosítás az a teljes költségre vonatkozik, tehát ami az utazáshoz kapcsolódik, repülőjegy, szállásköltség, ezek akkor mind fedezhetőek.
Így van, előre egy sportrendezvény, megvásároltam egy belépőjét, egy koncertjegy, tehát minden olyan dolog, ami valóban mérhető, látható, és nem visszatérül, ha adott esetben nem tud részt venni az adott személy, ezekre tud. Van ugyan biztosítója, válogatja egy felső határ személyenként, tehát mindenképp érdemes megvizsgálni, hogy az adott biztosítás, amit ő vásárol a kedves utas, akkor ott milyen limitek vannak, de amúgy valóban erre dolgozták ki.
Ha bekövetkezik a probléma, a baj, egy olyan káresemény, ami azért jelentős feszültségeket, vagyoni kárt okoz, milyen gyakorlati lehetőségeink vannak, hogyan tudjuk érvényesíteni a kártérítést, vagy bármilyen kárenyhítést, amire jogosultak vagyunk a biztosítás, vagy biztosítások kapcsán?
Abban az esetben már bekövetkezik egy esemény, én mindenképp azt javaslom a kedves hallgatók figyelmébe, hogy célszerű rögtön az utasbiztosítás, vagy hogyha adott esetben bankkártya mellé van egy ilyen szolgáltatás, akkor az ottani asszisztans számot felhívni, tájékoztatni, hogy mivel találkoztam, hiszen ők rendre tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen helyzetben tudnak-e ők azonnal segítséget nyújtani, vagy mire felhívják arra figyelmet, hogy jegyzőkönyvet vegyünk föl, számítsunk arra, hogy ezt be kell gyűjteni, be kell csatolni, illetve számtalan olyan eset is előfordulhat, amikor azonnali segítséget, anyagi segítséget is tudnak nyújtani, tehát például egy olyan esemény történik, amikor orvosi ellátásra szorul az adott utas, akkor az utasbiztosító megszervezi ennek a kiszolgálását, a háttérszolgáltatásoknál az anyagi fedezettséget biztosítja az adott ellátóközpontnak, tehát így mentesül az utas afelől, hogy egyáltalán ezzel foglalkozon. Egy idegen országban azért valljuk be, előfordulhat, hogy például angolul sem nagyon beszélnek, egy franciát nem kell nagyon messzire menni Franciaországban, azért szerencsés, hogyha van egy olyan segítségem telefonon keresztül, ahol tolmácsolásban is például segítséget tudnak nyújtani, illetve nem kell hitelkártyával, bankkártyával lefedeztetni az adott beavatkozást, hanem a biztosító ezt megteszi, de bizony előfordulhat egy olyan kis görög falucskában, ahol úgymond szerződött partnerem nincsen az adott biztosítónak, akkor egy ilyen helyzetben, begyűjtve a dokumentumokat, illetve a számlákat, ami egy ilyen tranzakció után keletkezik, ezeket az adott biztosítónak akár a honlapján, akár az is felszolgálatra vevéve utólagosan fogja megteríteni a biztosító. Tehát összegezve mindenképp javaslom, hogy lépjen azonnal kapcsolatba a biztosítójával, és onnantól kezdve egészen biztos, hogy fogni fogják az önök kezét, és kármentesítik lehetőség szerint azonnal, vagy adott esetben utólag.
Igyekeztünk a nyárra jellemző utazási tendenciákat és az ezzel kapcsolatos biztosítási témaköröket alaposan körbejárni. Köszönöm a beszélgetést Kali József pénzügyi és biztosítási szakértőnek, és nagyon jó hétvégét kívánok.
Köszönöm a meghívást, minden jót kívánok mindenkinek. Viszont hallásra.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét!
Ez volt a Prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.